153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem az internet túlsó végén, ha lehet ilyet mondani, kis képzavarral, Görbics Zoltán, halasi származású mérnök informatikus, aki nem mellesleg osztálytársam volt a gimnáziumban 4 évig, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást. Szia Zoli, köszöntelek nagy szeretettel.
Szia Ági, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát én azt gondolom, hogy nem csak az alatt, a 4 év alatt, nem áruljuk el hány éve, amíg együtt voltunk, voltál nagyon különleges tagja az osztályunknak. Göndör-barna fürtökkel, ami most arra átváltozott, mert divatosabb az egyenes haj.
Igen, igen.
Hanem nagyon különleges volt az osztálytalálkozónk, amire néhány hete került sor, és ott beszámoltunk egymás életéről egymásnak, és hát engem nagyon megfogott a te életpályád, meg az a figyelem, amivel egyrészt meséltél, másrészt hallgattad a többieket. Én azt gondolom, hogy ez a figyelem egy nagy ajándék, és hát az a sport, amit űzöl, mert hogy mit csinálsz te szabadidődben?
Golfozok, ez az új hobbim.
És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges dolog, nem megszokott, úgyhogy erről is foglak majd faggatni nagyon. Hát kezdjük az elején. Ugye mondtam, hogy halasi származású fiatalember, mondtad, hogy nem pont itt születtél, szóval hogy van ez a halasi asságod, halasi kötődésed?
Ja, hát a szüleim éppen lentibe laktak, ott volt munkahelye mind a kettőnek, és én ott születtem Nován, az egy kis falu lenti mellett, és mivel anyuik békési származásúak, keresték, hogy hogyan lehetne közelebb kerülni a családjukhoz, és amikor 8 hónapos voltam, akkor kapott apu állást a közútnál, halasi központtal, és így kerültünk Halasra. Szóval én 8 hónapos koromtól kezdve vagyok fizikailag halasi, de hát abszolút halasinak tartom magam, ott nőttem föl. Én azt szeretem, ha azt mondod, hogy halasi születésű, még azt is nagyon örömmel hallom. Tehát így kerültünk Halasra.
Értem, hát akkor abszolút halasi származásúnak gondoltalak eddig is, és ezután is.
Köszönöm szépen.
Van-e testvéred, és egy kicsit mesélj a gyerekkorodról, hogy mivel foglalkozott apu, én tudom, hogy mérnök volt, ha jól emlékszem.
Igen, és... igen, útépítő. Az anyukám volánnál dolgozott, ő a személyszállításnak volt a főembere, úgyhogy gyakorlatilag a közlekedés két oldaláról is hallgattam a családi beszélgetéseket. Az apu építette az utakat, anyu meg buszokkal irányította a személyszállítást tulajdonképpen a körzetbe. Úgyhogy igen, van egy testvérem, már nem ér sajnos nővérem, úgyhogy így voltunk 4-en, és hát a nővérem ment mindig előttem, úgyhogy a gimnáziumban is nekem könnyű volt a helyzetem, mert én voltam a kis Görbics, és már igazából a nevet nem kellett bemutatni, ez volt a jó. Plusz ráadásul a nővérem osztálya nagyon kiemelkedő volt kézilabdában és gimnáziumban, úgyhogy én mindig úgy néztem rájuk, hogy az volt nekem a nagy kézilabda csapat a Sziládiba, és hát igazából emiatt próbáltam, vagy próbáltunk a mi osztályunk is, akik 3-mal voltunk alattuk, hát majd a nyomdokaikba lépni, úgyhogy így ez a kézilabda és a Szilárd gimnázium az nekem így, az volt a buroka a gyerekkoromban. Előtte torna meg atlétikával a fazekasba, tehát sportosztályból jöttem, de a labda nélkül én úgy éreztem, hogy el vagyok veszve, úgyhogy azért voltam nagyon boldog, hogy a labdát már kész lehetett venni a Szilárdiba.
Tulajdonképpen akkor anyu a munkája során lepróbálta azokat az utakat, amit apu építetett.
Igen.
Ő volt a minőség ellenőr. Milyen családi értékeket kaptatok otthon? Mert akkor gyakorlatilag egy értelmiségi családban nőttél föl.
Az egyik, amit aputól úgy érzem, az építés. Ő sokat tett a városért, illetőleg a közösségért is. Azért is nagyon jó érzés volt járni a pályákat, mert nagyon sok pályát az apu a csapattal együtt, a halasi útépítő csapattal együtt társadalmi munkába, meg különböző, nem is tudom ma már, hogy hogyan tudták megszervezni, de de megépítették a pályákat, a kézilabda pályákat, teniszpályát is tudtak építeni. Szóval, hogy ez a fajta társadalmi szerepvállalás nála is nagyon, vagy nála főleg ez az építés, ez nagyon erős volt, ezt nagyon tiszteltem benne. Anyunak meg azt hiszem, hogy ez az odaadás, amivel a munkájáért, a személyszállítás, vagy ez az utas szervezésért, a kollégákkal való kapcsolattartás. Én ebben nőttem föl, hogy mind a kettő 0-24-ben munka körül van. Ha munka jött, akkor minden prioritás lejjebb ment, és ez apunál nyilván a férfi szerepben az volt, hogy a munka az első, mi egyébként szolgálati lakásban laktunk, tehát apunak egy perc volt bemenni a munkahelyére, és ezt néha már hajnal 3-kor megtette. Az anyunál viszont érdekes, hogy a munka prioritása egyetlen egy dolog miatt kerülhetett második szintre, az pedig a család volt. Mesélte sokszor, hogy a gyerekek, vagy valamilyen családi kihívás mindig akkor jött, amikor neki valami munkahelyi izgalom volt, tehát hogy ezt egyszerűen nem tudta megkerülni, de dolgozó nőként, modern dolgozó nőként megoldotta ezt, és igen, mi azt hiszem már fél éves korunktól bölcsisek voltunk, ami nekem nagyon jót tett szerintem, és hát ezt a fajta család-munka egyensúlyt szerintem nagyon jól megoldották, úgyhogy azt hiszem, hogy ez az, amit mi a nővéremmel mind a ketten igyekeztünk jó tanulók lenni. A Csilla nem annyira, én inkább sportolós tanulóként voltam, ő inkább a zene és a művészetek irányában érdeklődött. Úgyhogy hát ebben a burokban nőttünk föl egészen, amíg el nem jöttünk, mert aztán egyetemre mind a ketten Pestre jöttünk.
Nagyon köszönöm, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, ahogy mondtad is, burok, tehát ez egy nagyon-nagyon jó légkör lehetett, ahogy fölnőttetek. Egy kicsit a gimnázium évekre kanyarodjunk, nem csak azért, mert most vagyunk túl az osztálytalálkozón, és nyilván felfrissültek a gimnáziumi évek, de ahogy említetted, te jó tanuló voltál, és ezt én is elárulhatom, hogy a mi gimnáziumi osztályunk hát egy rendkívül kiváló képességű gyerekekkel tele, és te a top 5-be voltál, emlékszem.
Igen.
Többiek mindenki nehéz helyzetben volt, mert nagyon magas volt a mérce a többiek számára. De hát nyilván hatottatok ránk, húztátok a csapatot, és ugyanakkor sportoltál is. Szóval mire emlékszel, milyen emlékek vannak benned a gimnáziumra, a Sziládira, ha visszagondolsz?
Hát még mind a mai napig eszembe jut egy-egy ilyen őszi vagy tavaszi napon az az érzés, ahogy az edzésről batyogok haza tornagatyába, táskával a hátamon, és az a békesség, az a jó érzés, hogy itthon vagyok, és minden rendben van. Én nagyon úgy is értem meg, hogy a gimnáziumban azért tanulunk, mert muszáj, de hát tulajdonképpen a kézilabda, meg a foci, a sportok azok, amik úgymond értettek. Sokáig egyébként nem is gondoltam arra, hogy én majd mérnök akarok lenni, hanem én csak testnevelő akartam lenni, mert hogy akkor lehet többet kézilabdázni. Ezt csak a negyedik évre változtattam meg, úgyhogy nekem a sportról szólt a 4 év tulajdonképpen, és azt nagyon élveztem, meg azt is élveztem, hogy ott mindenki szeret minket. Ja, ami sajnálok, mert a gyerekeimnek ezt már nem bírtam megadni, hogy a Sziládi tulajdonképpen, mint iskola, nagyon támogatta ezt a fajta szimbiózist. Ez ma már nincs, Budapesten még katasztrofálisabb. Azt hiszem, hogy Halason ezt azért még mindig figyelnek erre a középiskolák. Ezt ma már azt mondom, hogy egy kivételes érték, hogy nem, nekünk nem volt konfliktus iskolába járni és sportolni. Mert az iskola természetesen támogatta a sportot a tanulás mellett, de ilyen módon mi egyek voltunk. Ma én azt látom a gyerekeim, van egy 27 éves, egy 22 éves, egy fiam és egy lányom, ők mind a ketten végigcsinálták a középiskolai sportot úgy, hogy szétszette őket a sportegyesület és az iskola, és ez különböző módon, de mind a kettő nagyon megszenvedte. Ez nekünk nem volt. Úgyhogy azért is gondolom, ez én tényleg úgy érzem, hogy ez egy különleges burok volt nekünk, mert együtt lehetett csinálni a szenvedélyünket, és természetesen az iskolát.
A Sziládi kupákra emlékszel-e, mert akkor vélhetőleg te része és tagja voltál annak a fantasztikus békeidőkbeli Sziládi kupáknak, amely még annak idején ugye a kézilabda bajnokságot jelentette. Ott mi volt a legszebb, legizgalmasabb élményed?
Hát ráadásul hát ez olyan, hogy mind a kettő, tehát az a ugye volt a foci kupa, az a tekó kupa volt, vagy én nem tudom, hogy ugye én csak tekó kupának, tehát a kispályás foci kupa, meg a Sziládi kupa, ugye a kézilabda, ez a kettő volt minden évben a két csúcsesemény nekünk. Hát is mondom, én még már általános iskola a nyolcadikban otthon voltam a nővéremék osztályának, a Sörösimi Nagyernőféle nagy kézilabda csapatnak, akik ott Sziládi kupa döntőt játszottak, aztán utána országos döntőt játszottak, akkor már elsős voltam. Az nagyon nagy, magas színvonal volt, mert középiskolás szinten országos, hát igazából országos elődöntőt játszottak, de mind a Szeged, mind ők tudták, hogy az a döntő. Szóval, hogy ez óriási dolog volt nekünk gyerekeknek, és én utána így is vettem részt. Hát ez megint csak az volt, hogy a Sziládi kupán ott volt az egész iskola. Tehát ott megint csak együtt rezegtünk, vagy együtt lélegeztünk, és olyan emberek is drukkoltak, akik korábban nem is vettek észre, mondjuk felsősök, mert nekem szerencsém volt, mert már elsős koromban bekerülhettem a foci csapatba is, a negyedikesek közé, és akkor megnyertük a tekó kupát is. Az is egy nagy élmény volt, és utána a Sziládi kupán, akkor azt hiszem elsősként én még nem játszhattam ott, mert még nem fértem be, csak néha vittek el magukkal, de utána is évről évre, ugye onnantól kezdve minden 4 évben csináltuk ezt, tehát azok különleges események. Ha nem játszottam, akkor ott vertem a Bádog lemezt a lelátón, később pedig aztán már miattunk verték a Bádog lemezt a többiek, és hát az osztályban is, tehát emlékszem a Szabó Zoli is, vagy a Hegedűs Pisték, tehát meg volt szervezve a szurkoló gárda, ami szintén egy jó érzés volt, tehát a saját osztálytársaink szurkoltak a leghevesebb. Tehát ez olyan millió, amit sajnálok, mert a gyerekeimnek ezt nem tudtam megmutatni, hogy milyen az, amikor ennyire jól összetart a közösség egy-egy ilyen esemény vagy eseménysorozatnak, és hát ezt azért még a város is jegyezte, tehát azért azt a Sziládi a nemzetközi csapatok jöttek, az országból különböző csapatok jöttek, úgyhogy azt a Pikó tanár úr ugye fölépítette, Horváth István tanár úr, meg a tanári gárda támogatta, szóval az egy nagy, nagyon jó kezdeményezés volt, és középiskolai sportot azóta mondjuk a gyerekeim környékén ilyet én nem láttam sajnos ma már. De valószínűleg lehet, hogy van, szóval ezt én
óvatosan fogom. Igen, csak, igen, igen.
Csak itt nem nagyon láttam.
Hát igen, ez egy fantasztikus időszak volt, és nagyon el tudom képzelni mindazt, és hát nem csak elképzelni, hiszen én is ott kiabáltam és szurkoltam, bár a focit semennyit nem értettem, de azok a nagyon helyes srácok annyira menők voltak, igen. És tudom, hogy mindenki kezét lábát törte volna, hogy csak ránézzen egy kicsit egy játékos. No, innen fogjuk folytatni, jöjjön most egy kis zene, Görbics Zoltánnal, halasi származású mérnök informatikussal és hobbi golfozóval fogunk beszélgetni, de most még egyelőre ezeknél a csodálatos gimnáziumi halasi szilárdis éveknél járunk, és kanyarodunk a tovább tanulásra, pálya alakulásra. Maradjanak velünk, folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést Görbics Zoltánnal, aki halasi származású mérnök informatikus, és hát hobbi golfozó. Ott tartottunk az életutatban, hogy a Sziládiban végeztél, és hát a sport nagyon-nagyon szerves része volt az életednek, itt a Sziládi kupákról meséltél, a tekó kupákról, amelynek hát elképesztően szerencsés, hogy rögtön gyakorlatilag tagja voltál. Ugyanakkor nagyon jó tanuló voltál, tehát ezt már itt említettem a hallgatóknak, hogy mi osztálytársak voltunk, és amúgy is egy kicsit válogatott jó képességű osztályunk volt, és abban is a top 5-be voltál. Úgyhogy testnevelő helyett egyszer csak úgy döntöttél, hogy mégiscsak mást fogsz csinálni, szóval mesélj nekünk egy kicsit a tovább tanulásodról.
Egyébként meg a Sziládi kupáknak az apropója az a negyedik évünk, a végzős évünk, mert mi voltunk az utolsó olyan generáció, ahol a Sziládi megnyerte ugyanabban az évben a Tekó kupát is, és a Sziládi kupát is. Erre
Aztán.
Nagyon büszkék voltunk, és nagyon hajtottunk is rá, úgyhogy az ráadásul a negyedikben még föltettük így a koronát is a 4 évünkre, és hát én negyedikben megismerkedtem egy pesti lányjal, mert a nővérem ugye akkor már Pesten tanult az egyetemen, ő az ELTE-re járt, a nővérem, és hát valahogyan ez a szerelem rávilágított, hogy hát tulajdonképpen nekem lehet, hogy Pestre kéne menni, úgyhogy szégyen, nem szégyen, nem valamilyen tudatos szakmai megfontolásból mentem oda az osztályfőnökünkhöz negyedik évelején, hanem hát egy lány miatt, hogy már pedig akkor tanár úr, én mégiscsak a műegyetemre jelentkeznék. A szüleimnek nem mondja el, de hát akkor segítsen, hogy bejussak, mert akkor Pestre megyünk. Úgyhogy így történt ez. Aztán végül ugye a villamoskarra sikeresen fölvettek, nagyon boldog voltam, elmentünk katonának, mert akkor ugye 1 év ilyen előfelvételes katonaság volt, és akkor onnantól kezdve Budapest. És akkor itt vége a buboréknak, mert én a kisvárosi, halasi életemet tartom az abszolút ideálisnak, és én Budapestet, már most már azóta Budapesten élek kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ezt nem nagyon tudom megszokni, illetve megszoktam, csak mégis én magamat kisvárosi embernek tartom. Az egyetemen is úgy indultam, hogy jó, akkor hát ez egy másik iskola, ezt is végig kézilabdázzuk. És ez végül is így is lett, ott nagyon szerencsés voltam, mert a MASZ-nak a csapatába hamar bevettek, és végig kézilabdáztam mind az 5 évet. Közben persze voltak vizsgák, a szerelem tökéletesen működött, ő lett később aztán gyermekeim anyja, úgyhogy igazából azt mondhatom, hogy ideális volt minden, csak mondjuk az egyetemen elég sokat stresszeltem, hogy hogyan lehet úgy levizsgázni, hogy az ember nem tanul annyit. Mert hogy a kézilabda mellett azért óvatosan. De hát ezt szépen végül is megoldottam, természetesen kifele nem mutattam, hogy mennyi stressz van ebbe benne, de a lényeg az, hogy ott is ez 5 év kézilabda volt. És ott az a csapat, az már jobban tetszett, és a Zsófi lányom ezt meséli, hogy ő nála is az egyetemi sportban ez visszaköszön, hogy intellektuálisan azonos érdeklődésű és leterheltségű csapattársak mennyire jól tudnak együtt játszani, mert hogy mindenki tudja, hogy az egyetemi sport, amit szeretnek csinálni, azért mégiscsak arról szól, hogy egyetemisták vagyunk, vizsgaidőszakok vannak, iskolai kötelezettségek vannak, és közben azért mi szeretnénk persze Budapest 1-ből MB2-be jutni, és azon jár az eszünk, hogy milyen új figurát orrontottam el a hétvégén. És ez egy nagyon jó új élmény volt. Azt is megállapítottam, hogy a világ jóval nagyobb, mint amit Halasról én eddig ismertem. Tehát a Sziládi kupára persze jöttek más csapatok, de hát azért Budapesten itt láttam meg, hogy én belőle nem lesz kézilabdás. Mert hogy sokkal több szint van még, amiket én addig korábban nem is láttam, és akkor még egyetemista csapatként is, mi csak az MB2-be. Amikor már oda följutottunk, már nagyon királynak éreztünk magunkat. Szóval ez abból a szempontból megmutat, helyre tette Zolit, de nagyon élveztük, én nagyon élveztem végig az 5 évet, voltak nagyon jó edzőink, nagyon jó, a vicces például az, hogy az a srác, aki a Sörösi Miék féle csapatban a Szeged csapatkapitánya volt, és a nagy rivális csapatkapitánya volt, később 2 évet együtt játszottam vele a MASZ-ba, ahol persze ő még engem nem ismert, hiszen 4 év vagy 3 évvel idősebb volt, de tulajdonképpen a Sziládi Gupa ott is összekötött minket, és utána poénkodtunk meg, onnan tudtam meg, hogy ők is hogy élték meg Szegeden azokat a döntőket, amiket ott az orrunk előtt játszottak. Szóval kicsi a világ, és nagyon élveztem azt a korszakot is.
Itt most jön egy kis zene. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen nem szakadtál el a sporttól, csak ahogy fogalmaztál, Zoli megtudta, hogy nagyjából a képességei meddig viszik a sportban. Gondolom ez arra inspirált, hogy akkor, mint villamosmérnök is nézzél szét a világban. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést életutat Görbics Zoltánnal, halasi származású mérnök informatikussal, golfozóval. Maradjanak velünk, folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, vendégem Görbics Zoltán. Egy kicsit mesélj azután a munkakanyarokról, és nyilván a sportot nem fogjuk elengedni, mert hogy ugye amatőr golfozó vagy, és ugye labda-labda, tehát a kézilabda töltötte ki a középiskolai éveidet, aztán az egyetemi éveket, de hogy a sportról többet akarunk beszélgetni egy kicsit, úgyhogy a munkáról mesélj, mik voltak azok a nagy állomások, amiken átmentél, és talán tapasztalatok, amiket leszűrtél.
Jó. Az egyetemen aztán végül rájöttem, hogy a számítástechnika érdekel engem, úgyhogy talán az már egy tudatosabb választás volt, hogy én a számítástechnika, a vállalati folyamatok és az alkalmazott számítástechnika irányába mozdultam el, és pont az előző részből föl is dobtad, mint utolsó gondolat, hogy a világba szétnézni, és ez bennem nagyon bennem volt, úgyhogy én igazából Ausztriába és Németországba indultam el szakmát tanulni, mert egy német szoftvert tanultam meg, az SAP nevű vállalatirányítási rendszert tanultam ki ilyen, ha úgy mondhatom, hogy munka végzés szinten, és ezen keresztül Németországba kerültem, és ott évekig kint éltem, és a sors persze megint úgy hozta, hogy a kézilabda, mint közösségbe való jogosítvány behozott engem, és kisebb kanyarok után egy Halashoz nagyon hasonlító német városba kerültem, Simenbe, és bekerültem egy kollégámon keresztül a Simeni Kézilabda Egyesületbe. Az volt az utolsó ilyen nagy csapatélményem, és azóta is vannak onnan barátaim. Szóval dolgozgat az ember, tanul, halad az életbe, de a sport az nekem mindig egyrészt egy szükséges, az életem szükséges hajtóereje, másrészt pedig egy nagyon jó kapcsolatteremtő jogosítvány az adott közösségbe való belépéshez. Ezt egyébként a gyerekeimen keresztül is látom, tehát én nagyon örülök, hogy ők vízilabdáznak mind a ketten. Marci már abba hagyta, Zsófi még mindig csinálja, és ott is nekik is ezt látom, hogy ez egy nagyon természetes belépés a közösségi életbe. Persze ez egyfajta közösség, én azt tudom. Ezen kívül vannak másfajta közösségek, ahova aztán szintén be tud jönni az ember, de ez a csapatsport, ez különösen segít ebbe a kapcsolatteremtésbe. Úgyhogy a kézilabda engem végig segített a németországi évek alatt is, és amikor ekkor már körülbelül 94 van, és az itt induló, vagy addigra már elég jól meginduló új magyar piacgazdaságba én is szerettem volna részt venni, úgyhogy 95-ben hazajöttem, azzal a céllal, hogy majd végül itt én is céget építek, és meglátom, hogy merre megy a jövő. Úgyhogy 95-ben jöttem újra haza, és akkor a kézilabdával már végeztem. A vállaim szóltak, hogy ennyi elég volt nekik, és hát úgy tűnik, hogy mindig a fizikai változások inspiráltak egyéb változásra, úgyhogy amellett, hogy építettem az itthoni munkakarrieremet, meg a budapesti szerelmemmel, ugye családot alapítottunk, házat építettünk, és utána már jött a Marci, közben én kerestem, hogy jó, mi lesz a sporta. És szerencsére munkahelyi, illetőleg egyetemi baráti kapcsolatokon keresztül bekerültem egy nagyon kedves, összetartó közgazdász baráti körbe, akikkel a kispályás foci, a másik ilyen tipikus szenvedély, az, ami elvitt a következő 15 évig. És azok az évek meg erről szól. Az igazából a baráti kapcsolat, a sporttársi vagy sportbaráti kapcsolat, és azt is nagyon élveztem, az már még kevésbé volt versenyszerű, de mi nagyon komolyan vettük, Úgyis azért is maradhatott össze a csapat, mert mindenki tudta, hogy ha nem megy el, a többiek megverik, idézőjelben. Szóval, hogy tehát ez játék, de közben nem játék. Ha jót akarunk focizni, ha komolyan akarjuk venni a hoppinkat, akkor bizony számítunk egymásra. És ez nagyon jó volt nekem, hogy ez így kialakult, és abban a közösségben nem, én már csak sima tag voltam, a vezető egyéniségek szervezték ezt a csapatot, és én nagyon élveztem ezt az időszakot. Természetesen én ott aztán abszolút hobbi focista voltam, a többiek nagyobb foci múlttal rendelkeztek, de hát a lelkesedésem pótolta a futballtudásom hiányát. Úgyhogy ez az időszak az, amikor tényleg egzisztenciálisan megerősödtünk, a család szépen jött, a Marci, utána 4 évvel később a Zsófi, utána sikerült, egy ideig még szabadúszó konzultáns voltam, különböző nagy projektekbe vettem részt, aztán már én vezettem őket, és aztán utána 2000-es évek elejére céget csináltam más partnerekkel, és a szakmámban egy olyan valamit valósítottunk meg amerikai kezdeményezésre, ami akkor még nagyon új volt. Ma már ezt cloud alapon, tehát felhő alapú informatikai szolgáltatásként ma már ezt mindenki fújja, de 2000-ben 9 vállalat volt az egész világon, aki ezt csinálta, és mi voltunk az egyik. Az egy 20 éves céges élet, erre nagyon büszke vagyok, mert újat csináltunk, nem csak Magyarországon, de Kelet-Európában is elsőként, mondom, Európában 9-ként kaptuk meg az ide vonatkozó minősítéseket, szóval az egy nagyon klassz kis hát cég volt.
Siker. Ez fantasztikus nagy siker, azért kevesen mondhatják el informatikus mérnökként ezt magukról.
Igen, 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 az egy klassz élmény, és közben fociszunk. Úgyhogy igazából ez nekem végig ez az egyensúly a hobbim, hát ez több, mint hobbi azért, mert egy ilyen folyamatos szenvedély.
Tartott életben, szerintem igen, a fizikailag, igen. Meg mentálisan, enélkül nem nagyon lehet élni, tehát kölcsönösen segítették egymást, azt gondolom. Ez a, igen, a igen, barátok, hogy nyugodtabb vagy, hogy nem csak a stressz van a munkában. Tehát ez valami nagyon fontos együttműködés a két területnek.
Igen, és ez tulajdonképpen mostanra már elérünk a 2018-2019-es időszakra, mert hogy addigra a fociba is, akkor meg a térdeim mondták azt, hogy Zoli, te ezt már nem bírod. És közben persze az ember tollaslabdázik, teniszezik, tehát megvannak azok a... Én mindenfélét csináltam, ami labdával kapcsolatos, mert hogy minden érdekelt, és mindent ki is akartam próbálni. Még a tenisz volt, ami úgy a háttérben elkísért, de nem az volt a fő szenvedély. És van egy nagyon kedves barátom, akivel együtt kézlabdáztam szintén a Sziládiba, és azóta barátok vagyunk, ő sebészorvos. Úgyhogy sajnos ő bemondta nekem, hogy hát Zoli, a focit azt a sérülés fogja abba hagyni. És hát szerencsére nem így volt, de a sérülések hatására aztán a tér tényleg egy idő után abba, és én nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz.
Mi lesz velem?
Után. Igen, igen, mi lesz velem, pontosan. És igen. De addigra nekem olyan 30 éves koromtól kezdve figyelgettem, amennyire lehetett újságokban, meg később aztán interneten nézegetni a golfot. Hogy ott emberek gyönyörű parkokban mászkálnak, ugye aszfalt meg salak volt addig az én sportkörnyezetem, irigyeltem is a focistákat a fű miatt mindig, a nagypályás focistákat. De hogy az a golf, az valami érdekes dolog lehet. Mint kiderült, volt is ilyen könyvem, antikváriumból, golf szabályai könyv, nézegettem, de nagyon idegen volt ez onnan nézve a Szentendrei szigetről, pedig ott az egyik ilyen első magyar golfpálya az ott van a sziget túlod, vagy a sziget csúcsán, Kisoroszibá, az az egyik első golfpálya Magyarországon, de még oda nem mertem bemenni.
Én megértem. Tehát, hogy valahogy mi a magyar kultúránktól a golf egy kicsit távol van, mert hogy elegáns angol úri emberek, elegánsan nyírod gyepen, elegáns ruhában, tehát ez nagyon izgi, mert ott volt a háttérben az életedben meghúzódva, mint egy várva arra, hogy mikor.
Igen. Az a kérdés, hogy hogyan kezdődött nálam a golf, az azért egy jó kérdés, mert igazából nálam is egyfajta gátat kellett leküzdeni ahhoz, hogy én átmerjem lépni a golfpályának a küszöbét. Ez valóban bennem is úgy tűnik, mint minden európaiban, egy kicsit még mindig megvan. És ez tulajdonképpen, hogy én ezt átmertem lépni, ezt a küszöböt, ezt a Moninak, a mostani feleségemnek köszönhetem, aki akkoriban, amikor ez volt 2014-2015 kb., akkor marketing tanácsadóként dolgozott a cégünknek, és amikor én meséltem erről az én bakancslistás vágyamról, a golf iránti érdeklődésemről, ő pedig élt kint Amerikában egyébként egy ideig, és ott a golffal, meg az amerikai megközelítéssel találkozott, akkor ő igazából kitalálta, és ez nekem javasolta, hogy hát mi lenne, hogyha ő szervezne nekünk, a cég vezető munkatársainak egy alapgolfoktatást, keres hozzá helyszínt, oktatót, és hogy akkor ebbe benne lennénk-e, mert abban az időben ráadásul szponzoráltunk egy golf eseménnyel összekötött üzleti találkozót vagy rendezvényt, és hát neki eléggé ciki volt, hogy a cégünktől soha nem tud részt venni a szponzorált eseményen senki, mert hogy senki nem tud golfozni. Hát és nekem ez nagyon megtetszett ez az ötlet, mert úgy éreztem, hogy így a kellemest a hasznossal össze lehet kötni, és a hét vezető munkatársból, illetve értékesítési vezetőből álló csapatból végülis négyen igent mondtunk, és így akkor Mónival együtt lett egy ötfős csapat, akik akkor egy 8 órából álló oktatásra beszerveződtek, és a cégtől nem messze a 3. kerületben volt ez az Academy Golf, úgyhogy így megfelelő magabiztossággal megszereztem a lendületet, hogy oda menjek csütörtök reggel 8 órára, és jelentkezzek a golfoktatáson. Van azonban még egy gát az emberbe, amikor ilyen oktatott sportra jelentkezik. Ezt ugye a teniszoktatók, a síoktatóknál, akár az edzőknél, tehát hogy nyilván az oktatóval szembeni érzések azok a másik ilyen fontos dolog, amit le kell bontania ennek a folyamatnak. És itt is nagyon boldog voltam, hogy a Mónia a Popovics Barnabást találta, aki akkor ott vezető golfoktató volt az akadémián, és egyébként egy profi golfjátékos. Ezzel szemben, vagy ennek ellenére, nem tudom, egy nagyon természetes, figyelmes fiatalember ismertünk meg a személyébe, aki olyan légkört teremtett, hogy tulajdonképpen 5 perc alatt szertefoszlott az összes maradék gátlásom is, ami ezzel a sporttal, meg az egész folyamattal kapcsolatban fent állt. Úgyhogy onnantól kezdve már nem is értettem, hogy mi volt ez az egész ellenállás bennem, és akkor már csak az volt a kérdés, hogy maga ez a golfjáték, és én hosszú távú kapcsolatba kerülünk-e vagy sem. Ez pedig 1-2 óra gyakorlás vagy tanulás során kiderül az emberekbe. Én az alatt, az idő alatt tapasztaltam meg, hogy mennyire nem triviális ez a golf mozgás. Nem olyan, mint a minigolf, ahol az ember azért játszik, meg élvezi, de tulajdonképpen úgy érzi, hogy oké, játéknak jó, de nem ezzel akarna foglalkozni minden héten. Ennél sokkal bonyolultabb a teljes golf mozgás, meg az a sok ütésfajta, az ütőknek a fajtája, a különböző helyzetek, amiből belekerülhetnek a játékosok, hogy miközben teniszezek, tollaslabdát, fallabdát is sokszor kipróbáltam, mondjuk a fallabdát, tollaslabdát már ugye régen nem bírom, és a teniszbe azért most a gyerekeim révén kicsit visszanézek, és azt is élvezem, de a golfhoz hasonló mélységet ott nem tapasztaltam, és ami mély, az bonyolult, a bonyolult az izgalmas, ami izgalmas, az leköt, és az, ami leköti az ember figyelmét, az a legeslegjobb a villódzó agyának a rekreálására. Szóval talán emiatt is annyira népszerű, mert hogy nagyon jól leköti az embert játék közben, és ezen keresztül akkor pihen a minden más napi hülyeségbe. Szóval végül is az ötből hárman maradtunk, a háromból végül is, azt nem tudom, az ötből egyébként az egyik, az a teniszező, mondta, hogy ő neki inkább a tenisz veszi el az idejét, úgyhogy a golfra már nem marad ideje. Hárman maradtunk, ma már nem tudom, hogy a harmadik srác végül is golfozik-e még vagy sem. Mi ketten a Mónival azonban azóta is járjuk a golfpályákat, és ez azért érdekes, mert hogy a golf az egy kifejezetten olyan játék, amiben férfiak és nők tökéletesen, folyamatosan együtt tudnak játszani. Én nagyon kevés ilyen sportot tudok mondani így az emlékeimből, mert hogy ugyan női ütők vannak, meg férfi ütők vannak, de a labda ugyanaz, a pálya ugyanaz, a nőknek egy kicsivel rövidebb az elütője, tehát maga a szakaszuk rövidebb, de utána ugyanazon a pályán haladnak, ugyanazokkal a szabályokkal, ugyanazokkal a ütésszámokkal, és ezért teljesen jó minőségi együttlétet lehet férfiaknak és nőknek tölteni. Én nem is értem egyébként, hogy profi golf rendezvényeken miért van olyan kevés vegyes rendezvény. Ez a hétköznapi emberek életében kifejezetten létezik, tehát rengeteg párral találkozok a golfpályákon, akik együtt töltik a játékot. Vicces módon egyébként találkozok olyan házaspárokkal, akik meg kifejezetten a golfpályán nem hajlandók egymással játszani. Valószínűleg ezek hosszabb házas kapcsolat. Van egy házaspár, aki most a fejemben van, akik mind a kettővel szívesen játszok, ha találkozunk, a feleséggel is, meg a férjel is, és tudom is, hogy házaspára. Csak múltkor kérdeztem a feleséget, hogy ugyan neki van egy állandó golfpartnere, aki nem a férje, és hogy hát miért nem a férjével játszik. És hát mondta, hogy ja, hát a palival azért nem játszok, mert az sokat beszél. Ami igaz is, én, hogyha a palival játszunk együtt, akkor mi sokat patelkázunk, és lassabban haladunk, de hát ez is egy érdekes ilyen társadalmi lehetőség a golfban, hogy minőségi időt tudnak férfiak és nők sportolás közben együtt tölteni. Hát körülbelül így kezdődött nálam ez a golf. Az, ami bonyolult, labda és gyönyörű környezetbe lehet menni, és bírja a vállam és a térdem, hát az nekem nagyon kell.
Pipa. Úgyhogy minden teljesített, amire éppen akkor ott szükséged volt.
Igen. Mert hát ez is egyfajta sport, csak nem annyira intenzív, mint mondjuk a tenisz vagy a tollaslabda.
Csapatjátékos voltál mindig is, és ugye mondtad, hogy nagyon fontos maga a közösség neked a mozgásban, tehát az érthető, hogy maga hogy miért fogott meg téged a golf, de hogy itt van egy csapat, nekem ott olyan nagyon szellősen vannak, tehát igen, mennyire tudod ezt megélni?
Ez egy jó kérdés, mert valóban ez tulajdonképpen egyéni sport, sőt annyira egyéni sport, hogy az ember saját magával küzd, és ez a legnehezebb, amikor nem tudsz kit leszidni, amikor valami nem úgy működik. Viszont ez a sport baráti közösség, ez a sport golf buddy, ez nagyon megvan ott is. Először is nekem egyébként plusz élményt adott, hogy az Egyesült Államokba is, Kanadába is, sőt még Indiába is tudtam egy kicsit játszani. Teljesen, én még csak nem is vagyok amatőr golfozó, tehát abszolút a hobbi golfos szint vagyok én, és ezt nem is fogom tudni, nem is akarom meghaladni, tehát még csak versenyző se vagyok. De amitől én hiszek benne, hogy ez egy óriási tömegsport tud lenni, az a fajta golfközösség, hogy nagyobb forgalmú pályán nem mehetsz egyedül, mert az luxus, hanem összeraknak három másik emberrel, és ilyen négyes csoportokba indulnak el a játékosok, és egész egyszerűen két vagy négy órát te együtt töltesz másik három ugyanolyan emberrel, akik küzdenek úgymond a saját démonjaikkal, és ugyanazt a sportot szeretjük, és közben beszélgetnek, Sőt, hallottam egy olyan üzletembert, aki meg is mondta, hogy addig nem köt senkivel üzletet, amíg egyszer nem ment el vele a golfpályára, mert a golfpályán megismered a másikat, hogy milyen mentálisan. És ez tényleg fantasztikus, mert ez így van. Szóval mindenkinek megvan a maga egyéni stílusa, megvannak a démonjai. Ha belement a csalitosba a labdád, akkor az egy izgalmas kérdés, hogy na nyomás alatt hogy viselkedik az adott ember. Hogy bírja el a kudarcot, hogy bírja magát kiszedni, és itt nagyon mondjuk úgy, hogy ilyen spirituális töltése is van, amellett, hogy egy igazi labdasport. Szóval egyéni sport, ez igaz. A sport közösség része azonban megvan, sőt, egyébként még magyar golfosokkal is beszélgettem, akik úgy is érzik magukat, hogy ez egy ilyen sajátos közösség, mert hogy a golf szeretete összeköti őket.
Az jutott eszembe közben, hogy igazából ez olyan, mint hogy az életünk változik és ér és mélyül, mert ugye elmondtad, hogy amíg a kézilabdában egymással küzdött, tettek, még akkor is a csapattársakat leoltottad, ha éppen úgy gondoltad. Magával küzd az ember. Ez a bölcsesség felé való haladás, hogy egyre inkább az ember rájön, hogy a saját démonjaival kell megküzdenie.
Igen,
nagyon
igen.
Tetszik. Lassan lejár a műsoridőnk. Hogyan zajlik ma az életed? Azt elárulhatom, hogy ugye Budapest, illetve te is mondtad, hogy alapvetően ott dolgozol, ott van a családi fészek, de hogy van egy kis tanya, amelyik közel visz téged a hobbithoz, ehhez a különleges sporthoz, a golfhoz. Szóval hogyan zajlik ma az életed? Mennyire tölti ki a mozgás, munka? Hogy zajlik ez az ingázás?
Hát igen, egy kicsit lehet, hogy elvetettem a súlykot, amikor ezzel a golffal így szerelembe kerültem, mert aztán utána elkezdtem meglátni, hogy hol vannak pályák, meg lehetőségek, és ezt a tanyát, ezt elég tudatosan úgy is vettük, hogy a Balaton felvidék, Nyugat-Magyarországnak a közepe, az elég jó pozícionál, olyan, mintha a golfpályák szempontjából központban lenne, mert hogy ilyen 20 kilométeres körzetben három golfpályát is el lehet érni. Ez egy nehézség a golfban egyébként, hogy a golfpályáknak nagyon nehéz megélniük. Ugye sok víz kell hozzá, a fűnek a gondozása elég költséges dolog, meg a partnak a gondozása. Ezért sajnos, mint minden kelet-európai országban, még nincs akkora tömegbázis, hogy itt olyan forgalom legyen, hogy csak 4-esével engedik az embereket. Itt még nagyon messze vagyunk, különösen az amerikaiaktól vagy az ausztráloktól, de még az európaiak között is messze vagyunk. Így aztán veszteségesek a golfpályák. Ha viszont veszteségesek a golfpályák, akkor nem könnyű azt másból finanszírozni. Szóval nagyon sok pálya sajnos elindul, aztán bezár, de szerencsére Nyugat-Magyarországon azért vannak ilyen golfpályák, és ezt a tanyát szerencsésen olyan helyen tudtuk megvenni, hogy több golfpályát is el tudja kérni. És aztán így ingázok. Most már a cég, a nagy céges életből kicsit kijebb vonultam, a szakmámban újra beletanultam az újabb technológiákkal, és most inkább már szabadúszó tanácsadóként tartom fönn magam, akinek jóval rugalmasabb a munkabeosztása. Szóval télen Budapest, nyáron tanya. És akkor e között ingázgatok. A gyerekek már ugye járják a maguk útját. A család, ha hazarendel, akkor megyek haza, de aztán nyáron meg könnyebb őket oda énekelni a tanyára. Úgyhogy egy ilyen fél nyugdíjas, fél vad életet élek, és hát a golf buddyjaim, azok általában nyugdíjasok egyébként, mert a nyugdíjasoknak van, hát ugye egy 9 lyukú golfpálya, az 2 óra. A 18 lyuk az legalább 4 óra, a mi szintünkön inkább 5. Ezt azért nem olyan könnyű időben menedzselni, ezért inkább csak 9 lyukas szakaszokat szokott menni még a legtöbbünk, meg hát azt is bírjuk, azért az is 4,5-5 kilométer gyaloglás. És hát ugye a nyugdíjasokkal már nagyon megvagyunk, aztán vannak, akik ilyen félnyugdíjasok, akkor azokat időnként látjuk, időnként nem, akkor tudjuk, hogy na, most akkor neked volt egy projekted, na, akkor örülök, hogy visszatértél. vagy most én hol voltam, hát dolgoznom kellett, szóval ezek a beszélgetések, ezek megvannak. De egy ilyen rugalmasabb életet most ezt élvezem, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a holnap.
Hát nagyon köszönjük, Zoli. Én azt gondolom, hogy egyrészt a halassi gyönyörű emlékek, a gimnáziumi évek, a kupák, illetve hát ez az izgalmas életút, ami munkával és sporttal egybefűzve valahogy mindig végigkísért téged, és mindig megtalált a sors, meg a te akaratod elvitt izgalmas utakra, és beleláttunk ebbe. Engem megnyert, tehát, hogy nekem nagyon tetszik. Eddig egy nagyon sznob sportnak gondoltam, bevallom őszintén, és hogy elvarázsolt ez a dolog, ahogyan elvarázsolt téged is. Befejezésül utolsó kérdés, hetente mennyi időt tudsz átlagban erre szakítani? Nyáron, amikor szezon van.
Na most ez nehéz kérdés, mert ez változik, de ugye szorgalmasan vezetem a telefonba a golf statisztikát, hogy utána ezt lehessen nézegetni a hideg vagy az esős napokon. Hát olyan 40 alkalommal azért kijutok egy évbe a pályára. Ez ugye azt jelenti, hogy hát majdnem heti egy, de mivel nyáron azért ez 3-4 alkalom per hét, amikor nincs nagyobb munka, és hát persze 1-2 hónap az mindig nehezebb, bár most az utóbbi években még december 21-én és már február elején is lehetett játszani, és a pályák is most már megengedik maguknak, hogy téli időszakban is fölengedik a játékosokat, szóval ez így változik, de én viszonylag a gyakoribb látogatók közé tartozok, és hát amit mondasz, hogy snob sport, igen, sajnos ez Európában még mindig dívik. A Lecsó című rajzfilmból van, hogy a főzés mindenkié. Én annak a híve vagyok, és csak azokkal vagyok hajlandó szóba állni, akik azonosan látják, hogy a golf is mindenkié, mindenki tud golfozni. Ez eredetileg is egy szál ütővel a skót felvidéken nekiindult a gazda, és miközben vagy sétált, vagy a kutyáját vitte, akkor egy-egy labdával, ezt még azért tudom, mert még mind a mai napig mesélnek, pont ugyanaz a barátom, a kecskeméti sebészorvos barátom, aki egy időben Manchesterbe ért, mesélte, hogy ott még ma is így van, hogy igen, fogják magukat, egy labda, egy ütő, neki megy a felvidéknek, és üti, és amerre üti, arra gyalogol, mert egész egyszerűen ez egy szabadidős tevékenység. És hogyha az ember elmegy olyan környezetbe, ahol látja, hogy itt az emberek farmerben, intben, minden különösebb skrupulus nélkül képesek űzni ezt a sportot, akkor nekem, én eleve is azt mondom, hogy az, aki külön dresszkódot ír elő arra, hogy farmerben nem mehetek föl a pályára, az a golfpálya engem elveszített. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Bizonyos szabályokat természetesen a magunk érdekében betartunk, mint ahogy a teniszben is vannak bizonyos szabályok, amiket jó betartani az élmény miatt, de a golf is mindenki, csak sajnos ezt még nem tudtuk annyira megmutatni a hazai közönségnek.
Hát én nagyon remélem, Zoli, hogy most ez a riport egy nagy lépés afelé, hogy megmutatjuk az embereknek, és hát talán ez egy gyönyörű zárszó is a mai beszélgetéshez, hogy a golf, a mozgás, a sport mindenkié. Ez szabad. Szabad ebben élni.
Igen, igen.
Milyen jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahogy úgy tűnik, hogy te érzed.
Nagyon örülök, köszönöm. Igen.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy megosztottad az életedet, és ezt a sok-sok izgalmas dolgot, akár a golfot velünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást, én is örömmel tettem.
Görbi Zoltánnal beszélgettünk, a halassi születésű mérnök informatikussal, akinek hobbija, szerelme, sok-sok mozgás és sport után jelen pillanatban a golf. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.